Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van professzor Gyurica Csaba, a Szent István Egyetem megbízott rektora, egyetemi tanár. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok, miért volt szükség erre a hatalmas agrár egyetemi konglomerátum létrehozására?
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Azért volt szükség, mert követni kell a piaci igényeket, és követni kell a nemzetközi trendeket. És hogyha megnézzük, hogy az agrár felsőoktatás hogy néz ki a világban, akkor azt lehet látni, hogy egy koncentráció zajlik. Egyre erősebb intézmények jönnek létre, nagyobb intézmények jönnek létre. Magyarországon egyébként is extrém módon szétforgácsolt volt a rendszer, hiszen hogyha megnézzük, hogy egy ilyen kis országban 11 intézményben, 17 képzőhelyen zajlott agrár felsőoktatás, akkor ez teljesen nyilvánvaló, hogy ez helyenként akár a néhány tíz diáktól a pár ezerig egy nagyon szétaprózott rendszert jelentett, ami nyilvánvaló, hogy hatékonytalan. Hatékonytalan több szempontból is, egyrészt a források felhasználása szempontjából, a kutatások szempontjából, hiszen párhuzamos kutatásoknak teremt lehetőséget, egyidejűleg ugyanolyan témákat, nemzetgazdaság szempontjából fontos területeket kutatnak. Ugyanazokért a forrásokért többen szállnak versenybe, adott esetben nemzetközi pályázatokért folytatott küzdelemben egymás konkurenciájaként is megjelennek, és hogyha azt nézzük, hogy Európa hasonló méretű országaiban, hasonló mezőgazdasági jelentőséggel bíró országokban hogyan zajlik a kutatás és a felsőoktatás, akkor azt lehet látni, hogy általában egy-két intézmény végzi ezt a munkát.
Mindent integráltak, ami csak agrár felsőoktatással foglalkozik az országban? Mert ha a papírokat nézem, akkor szemmel láthatóan nem.
Így van, nem mindent. Az alapelv az volt, hogy azok az intézmények, amelyek vagy agrárfókuszúak, vagy túlnyomó részt agrár felsőoktatást végeznek, vagy más intézményekhez kapcsolódóan az agrár szakterületnek a karai kampuszai, azok kerültek be ebbe az integrációba. Azok az egyetemek, amelyek tudományegyetem részeként működnek, és nagyon szervesen integrált részei működésben is a nagy egyetemeknek, tehát például a debreceni, vagy a szegedi egyetem, azok kikerültek ebből az integrációból, hiszen egy másfajta képzés, egy másfajta fókuszt valósítanak, megműködtetnek a képzésük során. Egyébként én azt gondolom, hogy azért nem is feltétlenül kell mindent egy nagy intézményrendszerbe összepakolni, ez nem baj, hogyha néhány helyen külön zajlik a képzés, de a cél az volt, hogy legyen egy nagy, nem elnevezésében nem nemzeti, de olyan nagy agrárfókuszú intézmény, és azért majd beszélünk arról, hogy miért azt mondom azt, hogy agrárfókuszú, mert nyilvánvalóan ez egy multidisziplináris, több tudományterületet magába foglaló intézmény. Annyiban egy hungarikum, ha szabad így fogalmaz, vagy magyar sajátossága is van az egész integrációnak, hogy most négy egyetem rész került be ebbe az integrációba, de ez folytatódni fog tovább, mert a hazai agrárkutatás, gyakorlati agrárkutatás intézményrendszerét is hozzátesszük az egyetemhez. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 11 intézményéről van szó, és ezzel jön létre egy agrárkutatást és agrárfelsőoktatást végző intézmény, és ez egyébként nem csak Magyarország egyik legnagyobb egyeteme ilyen módon, hanem egész Közép-Európában a legnagyobb agrárfókuszú intézmény. Tehát ez már egy olyan erőt, egy olyan súlyt tud képviselni nem csak az országban, hanem a térségben is, ami a versenyképességet, az európai felsőoktatási térben való működést is hatékonyabbá tudja
tenni. Említetted Debrecent, ahol a Debreceni Egyetembe úgy van integrálva az ottani agrár felsőoktatás, hogy az annak ott van a jó helye. Moson-Magyaróvárra ugyanez a helyzet? Ugyanez igaz?
Igen, Moson-Magyaróvár is kimaradt az integrációból. Moson-Magyaróvár is egy multifunkcionális, egy multi diszciplináris intézményhálózatnak a részeként működik. De elsősorban a műszaki orientáció, az élelmiszeripari orientáció, ami meghatározó, és az a döntés született, hogy arra a térségre ez a fajta több tudományterületet lefedő együttműködés a jövőben maradjon meg, ezért maradt ki Moson-Magyaróvár.
Az integrált és a nem integrált egyetemek, felsőoktatási képzőhelyek nem lesznek egymás konkurenciái? Abban az értelemben, ahogy az elején elmondta, hogy ez miért szerencsétlen?
Nézd, én abban az értelemben nem lesznek konkurenciái, hogy egészen más működést valósítanak meg. Tehát ha mondjuk a debreceni példát szólt hozni, nyilván nem dolgom a debreceniek helyett elmondani ezt, de Debrecen alapvetően egy olyan tudományegyetem, ahol az orvostudományok, a klasszikus természettudományok, a mezőgazdaságtudományok, a gazdasági tudományok egy intézményrendszeren belül egy olyan interdisziplinális tud megvalósítani, amit egy önmagában agrárfókuszú egyetem nyilvánvalóan nem. Tehát pontosan ez az a különbözőség, ami miatt azt gondolom, hogy nem konkurensei lesznek egymásban, hanem inkább nagyon jó együttműködésben és egymás tevékenységét kiegészítve tudunk a jövőben működni, de hasonló a helyzet egyébként a Szegedi Tudományegyetemmel is.
Ez más irányú képzéseket adnak az integrált képzőhelyek, meg a nem integrált képzőhelyek?
Ez a jövőben fog majd nyilván kiderülni, hiszen a képzések átalakítása, képzések tartalmának megváltoztatása az egyértelműen napirenden van, és foglalkozni fogunk vele. Ez egy több éves folyamat, több éves munka lesz az elkövetkezendő időszakban. Már csak azért is, mert a 2000-es évek közepe óta az agrár képzés, az agrár felsőoktatásban azok a változások nem történtek meg, amelyek akár nemzetközi szintéren megtörténtek, lezajlottak, és amelyeket elvárt volna a munkaerőpiac, illetve az agrárium rohamléptékű fejlődése. Tehát itt azért van behozni való lemaradás ezen a területen, ezt kritikusan, önkritikusan el kell mondanunk, és hát ez most majd ránk vár az elkövetkező időszakban, hogy ebben a tekintetben egy nagyon komoly munkát végezzünk az agrárágazat minden területén.
Mire gondol, hogy például földtan 1-2, meg növénytan 1-2 helyett mondjuk gazdálkodástudományokat, meg IT technológiát tanuljanak?
Nem erre gondolok. Pont a növénytan, földtan, meg az alapozó területeken nyilvánvalóan mondhatjuk azt, hogy van egy folytonosság, meg
az muszáj
kell, és az valószínű 10 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt is ugyanaz volt, mint amire jelenleg szükség van. Nem, azok a tudományterületek, amelyek a mezőgazdaságban az elmúlt években megjelentek. Ugye az agráriumban lezajlott, és most folyamatban van egy nagyon jelentős forradalmi változás, átalakulás, elsősorban az informatika betörése révén, és megjelentek olyan új irányok, a precíziós technológiák, az agrár digitalizáció, a GPS, a Big Data is lehet sorolni tovább az új technológiákat, módszereket, a drónok mezőgazdasági hasznosítása a gyakorlatban, amik a gyakorlati tárgyakat, a szakmai disziplinákat is megváltoztatták, átírták, átalakították. Én magam is tanítok az egyetemen, én szántóföldi növénytermesztés a szakterületen, meg szántóföldi talajhasználat földművelést tan, és azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen át kellett alakítani már az elmúlt években is az oktatás anyagát, a tananyagot, mert ami 20 évvel ezelőtt a mindennapi gyakorlatban bevett volt, az ma már elavult. És olyan új technológiákat, a precíziós technológiákat kell a diákoknak megtanítani, amiben azért nagyon sok területen az oktatás nem tartotta lépést a gyakorlati fejlődéssel, és ebben kell igazodnunk a gyakorlathoz, és hogyha nemzetközi példákat szabad mondani, hogy ez pont fordítva zajlik azért a világvezető felsőoktatási intézményeinél. Nem a felsőoktatás kullog a gyakorlat után, mint nálunk sajnos sok esetben ez megfigyelhető, hanem fordítva a felsőoktatás, az agrár felsőoktatás a mindennapi gyakorlat előtt 5-6 évvel, ez ma már nagy dolog, mert olyan gyorsan fejlődik a világ, ez a tudományterület is, előtte jár. És ezen kell nekünk változtatni, hogy ezen fordítsunk, és ehhez nagyon szoros együttműködésre van szükség a piaccal, a piaci szereplőkkel, a gyakorlati élettel, és be kell hozni azokat a csúcs technológiákat az egyetemen belőle, amelyek révén az oktatásban is ez rögtön meg tud jelenni, és kínálatként meg tud jelenni a modern mérnöki tudás révén a piac a gyakorlati élet számára is.
Hogy fogják behozni ezeket a modern technológiákat az oktatásban, amikor ezek jelen pillanatban a piacon vannak, viszont 0-24-ben dolgoznak, mert különben nem termelik ki az árukat?
Nézd, azért ez ugye, ennek bevett gyakorlata van a világban is, hogy a kutatás, a kutatóközpontok az egyetemek területén, az egyetemekhez kapcsolódóan koncentrálódnak, de nagyon szoros együttműködésben a vállalati szférával. Ezt a fajta szimbiózisban működést szeretnénk erősíteni, és azért azt nyilvánvalóan látni kell, hogyha egy ilyen kis ország, mint mi, szétaprózzuk az erőforrásainkat, és itt nem csak az anyagi források szétaprózódásáról van szó, hanem a humán erőforrásról is. Ugye, hogyha egy sokkal gazdagabb ország, mondjuk egy Hollandia sem engedheti meg magának azt a luxust, hogy ennyi felé forgácsolja szét az erőforrásaikat, akkor ez ránk különösen igaz. Tehát ebben a tekintetben ezt a tudást, ezt az erőforrást koncentrálni kell annak érdekében, hogy a csúcstechnológiai ágazat elvárásainak megfelelően tudjunk működni, és együttműködésben a vállalati szférával, ne egymás konkurenciáiként, hanem együttműködve egymással tudjunk valóban ahhoz a robbanásszerű fejlődéshez igazodni, amely révén a csúcstechnológiai ágazathoz méltóan csúcstechnológiai előrehaladást meg lehet valósítani a kutatásban a mindennapi gyakorlat számára.
Hogy fog előállni az az új tantárgy, tanmennyiség, meg az a tantárgy struktúra, amit egy modern oktatásban oktatniuk kell, ha ez a tudás jelenleg inkább a piacon van meg, és ott használják is?
Ez nem egészen így van, hogy a piacon van meg ez a tudás, hanem ez szétforgácsoltan, ez esetleges együttműködések révén van meg a magyar felsőoktatásban. Azért azt el kell mondani, hogy ha összerakjuk a magyarországi szürke állományt az agrár felsőoktatásban, az agrár kutatásban, akkor hogy mondjam, nem elfogultság azt mondani a részemről, hogy világhírűek vagyunk. Mindig is világhírű volt a magyar agrártudás. Hát a technológia transferben, a magyar tudás exportjában azért mi élen járóak voltunk. Ma is azok vagyunk egyébként. Elsősorban az Európán kívüli tudástranszferben, tehát a technológia transferben, tudásértékesítésben, tudás átadásban, hát Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában olyan magyar technológiákkal vagyunk jelen, amik voltunk jelen évtizedekkel ezelőtt is, és azokra a hagyományokra, múltra építve jelenleg is, hát ugye a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központot vezettem és vezetem még jelenleg is az egyetem mellett, hát nekünk ezek a kapcsolataink megvannak, és ezt a tudástömeget mi visszük külföldre. Ebben a külgazdaság és külügyminisztériumban nagyon szoros együttműködésben dolgozunk, tehát ez elismert ez a tudás. Elismert a magyar agrár felsőoktatás, hát hogyha csak a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramra gondolunk, a hallgatók nagyon jelentős hányada az kifejezetten az agrár képzésekre jön Magyarországra. Csak a Szent István Egyetemen, az integrált Szent István Egyetemet nézem, de vagy a jogelőtt Szent István Egyetemet is, 80 országból vannak diákjaink. Tehát azért ez egy nagyon jelentős mennyiségű hallgatót jelent, és ezek a hallgatók azért jönnek hozzánk, mert ismerik és elismerik a magyar agrártudást, de van mit erősíteni rajta, tehát nyilván nem lehetünk önteltek, de azért kis hitűek se legyünk, azért nem állunk rosszul, csak szeretnénk nyilvánvalóan tovább erősíteni, és hogyha az a célunk, hogy Európában, de a térségben mindenképpen a legjobb agrárfelsőoktatási intézményé váljunk, ahhoz bizony arra van szükség, hogy igazodjunk azokhoz a trendekhez, ami a világban is zajlik, és ehhez felzárkózunk.
Nagy tudományegyetemek rangsorait, mert ebből is nagyon sok van, nagyjából ismerik az emberek az agrár felsőoktatási központok rangsora az. Hogy néz ki? Hol vannak az elsők a világban? És hol vannak az elsők Európában?
Így van, almát az almával, körtét a körtével kell összehasonlítani, tehát nem az orvosi vagy a műszaki egyetemek kategóriájába kell összehasonlítani, hanem az agrár egyetemek között. Ma az agrár egyetemek közül, a korábban működő agráretemek közül, egyedül a Szent István Egyetem, a jogelőtt Szent István Egyetem volt látható ranglistákon. Hát elég távol azért az élbolytól, azt kell, hogy mondjam. Most Európában, illetve Közép-Európában 5.-6. helyre sorolnak bennünket a korábbi Szent István Egyetemet, ha nézzük. Itt azért az a célunk, hogy néhány éven belül megszerezzük az elsőséget. Tehát ehhez nekünk minden jogalapunk megvan a hagyományunk, rendelkezésre áll a humán infrastruktúra, rendelkezésre áll az a mezőgazdasági múltunk, jelenünk, hagyományaink, ami erre följogosít bennünket. Tehát ez a célkitűzésünk. Egyébként, hogyha megnézzük a térségben Tulajdonképpen azokat az egyetemeket, amelyek az elmúlt években előre jutottak ezeken a ranglistákon, nagyrészt hasonló integrációkat hajtottak végre, mint amit mi most. Tehát mi semmi más nem csinálunk, azért nem alapvetően itt nemzetközi példákat vettünk figyelembe. Nem azt mondom, hogy másoltunk le, mert nyilvánvalóan itt a helyi sajátosságokat, a hazai körülményeket figyelembe kell venni, de azért vannak olyan trendek, amikhez igazodni kell. Európában is, meg a világon is az első számú agrárfókuszú egyetem az a hollandiai Wageningeni Egyetem. A legjobban talán ez az integráció ehhez a modellhez hasonlítható, mert ott van jelen a kutatás és a felsőoktatás ennyire integráltan és szerves kapcsolódásban, együttműködésben egymással, mint ahogy ezt mi most Magyarországon tervezzük. Tehát azért az legjobb európai példákat vettük alapul, mert az látszik, hogyha ez világszinten is egy működő modell, nekünk velük kell együttműködnünk, ők a konkurenseink, de együttműködő partnereink is, hogyha csak a nagy Európai Uniós pályázatokat nézzük, források megszerzésének lehetőségét, tehát próbálunk ehhez felzárkózni.
Van ehhez hasonló a volt szocialista országokban, Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában, ezeken a területeken?
Nézd, tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy a volt szocialista országot, vagy közép-kelet-európai országokat nézzük, a helyzet hasonló. Ugye Szlovákia, bár kisebb ország, mint Magyarország, de ott is egy nagy agrárfelsőoktatási intézmény van már hosszú évek óta, ami nagy erővel tud megjelenni a nemzetközi porondon is. Lengyelország egy sokkal nagyobb ország, mint Magyarország, lakosság számot tekintve is legalább négyszer akkora, mint Magyarország, egy durván 40 milliós ország, de ott is eddig összesen 9 agrárfelsőoktatási intézményben zajlott a képzés. Egy négyszer akkora lakosság számú ország, ahol a mezőgazdaságnak a jelentősége, tudjuk, hogy nem kisebb, sőt, talán még a magyarországinál is nagyobb, és kevesebb intézményben zajlott a felsőoktatás. Ott is lezajlott egy ilyen integráció. És a Varsói Egyetem, amit én mindig példaként szoktam mondani, az pontosan egy ilyen integráció után tudott úgy megerősödni, hogy ma már élre tört a térségben, Közép-Európában, és a nemzetközi rangsorok alapján is, a tudományos publikációk számát tekintve, a hallgatói minőséget, a képzés színvonalát, a nemzetközi, a külföldi hallgatók számát tekintve, Közép-Európában a legjobbak közé került, és Európában is ott van az elsők között.
Az eszközparkot, mármint az egyetem saját eszközparkját, ha kell ilyen, azt hogyan újítják meg?
Hát ahhoz ugye forrás kell, nyilvánvalóan. Ennek két módja van. Egyrészt nyilván elkerülhetetlen, hogy ehhez az állami intézményről lévén szó, az állami szerepvállalás az meglegyen. Megvan a szándék, én úgy látom a kormányzat részéről is, hogy ezen a területen lépjünk előre, hiszen azért van lemaradás. Bár azok az intézmények, amelyek részei ennek az integrációnak, a Kaposvári Egyetem, a Pannon Egyetem, a korábbi Pannon Egyetem Keszthelyi Georgikon kampusz, amely Európa legrégebbi agrárfelsőoktatási intézménye. Az Eszterházi Károly Egyetem Károly Róbert kampusza Gyöngyösen, vagy a Szent István Egyetem, a jogelőtt Szent István Egyetem Gödöllői és Budai kampusszal és Szarvasi képzőhelyel. Elég sokszínű és eltérő adottságokkal és színvonal infrastruktúrával működő intézmények voltak. Ezeket nyilvánvalóan szeretnénk egy platformra hozni, vagy egy SZNIVO-ra hozni, ehhez egyértelműen forrásokra van szükség. Ennek egyik lehetősége az állami szerepvállalás révén történő fejlesztés. A másik viszont az, hogy közösen kisebb hazai konkurenciával nagyobb lehetőségeink lesznek a nemzetközi pályázatoknál. Most indul a következő uniós költségvetési ciklus. Ugye azt lehetett látni, hogy azért ezekért a forrásokért, Európai Unió szintén nagyon jelentős forrásokról van szó, euró milliókról, milliárdokról, amelyeket meg lehet szerezni. Azok az intézmények tudtak jól szerepelni, amelyek nagy erővel tudtak megjelenni. És az erőt nem elsősorban a nagy hallgatói létszáma, a túlzottan sok oktatói vagy kutatói létszám, hanem a minőségi nagy létszámú kutató és infrastruktúrális háttér az, ami tudja biztosítani, és ebben az integrált rendszerben azért ezt össze tudjuk úgy hozni, hogy valóban nagy szakmai erőt tudunk fölvonultatni az ágazat minden területén, kivéve az állatorvos és az erdészeti tudomány, mert annak két külön szakegyeteme van Magyarországon.
Borászat, jön létre. Kertészet. Az integrálódik.
Természetesen része a szakterületeknek, hiszen a budai kampuszunkon, az egykori kertészeti egyetemen, kertészeti és élelmiszertudományi egyetemen, kertészettudományi kar is van, amely magába foglalja a szőlészeti, borászati szakterületnek a művelését, de ezen túlmenően ebben az integrációban több borászati kutatóintézet is részt vesz, bekerül, több borászattal, a gyöngyösi képzőhelyen szintén szőlészborászképzés, borászati gyakorlati háttér áll rendelkezésre, kezd helyen szintén. Most gondolj el, hogy Magyarországon ezek eddig külön működtek. Az együttműködés is volt, vagy nem volt, esetenként volt, esetleges volt mindenképpen. A hazai forrásokért is ezek a képzőhelyek, ezek a kutató műhelyek egymás konkurenciájaként jelentek meg. Most ezt egy rendszerbe pakoljuk össze, egy intézeti, szakmai intézeti struktúrában egy nagy szőlészeti, borászati kutató képzőhely jön létre. Ez egy nagy erőt jelent Magyarországon is, hiszen a meghatározó szakmai, szakterületi intézménye lesz ennek az ágazatnak is, ami meggyőződésem, hogy szolgálni tudja az egész borászat, az egész szőlészeti ágazat érdekeit, és nemzetközi porondon is nyilvánvalóan nagyobb erővel tud megjelenni, mintha még mindemellett szétforgácsolva egymás konkurenciájaként is kéne dolgozni, és ha ezt a példát hozta vagy adta a számba, akkor elmondom, hogy ez minden szakterületen így van. Tehát ugye ezért érthető az, hogy sokkal nagyobb erővel tudunk ilyen módon megjelenni. Mind a versenyben is meggyőződésem, ami nagyon fontos, hogy az utánpótlás szempontjából, a mérnökképzés szempontjából is ez előnyünkre válik, mert színvonalasabb képzéseket tudunk nyújtani, sokszínűbb képzéseket tudunk nyújtani a hallgatóinak is, azzal, hogy egy rendszeren belül tudunk adott esetben nagyon sokszínűbb és változatosabb és magasabb színvonalú képzést nyújtani a hallgatóinak.
Minden most használatban lévő épület bemegy az integrációba, vagy van, amit működtetésre fordítanak? Mert ha párhuzamoságot szüntetnek meg, akkor ez logikus lenne.
Ez egy integráció akkor jó, meg akkor van értelme, hogyha hatékonyabbá teszi a működést, ez teljesen nyilvánvaló. Ugye erről beszéltünk az előbb, hogy hogyan lehet összehangolni az oktatást, a kutatást egy ilyen integrációval. Az alapelv volt, hogy most az integrációt úgy valósítjuk meg, hogy minden intézmény úgy jön be az integrációba, ahogy jelenleg működnek. Most nagyon sok párhuzamosság van. Ezeket most az elmúlt hónapokban, hiszen itt azért egy éveleje óta tartó előkészítő munka zajlott, nyilvánvalóan mindent nem lehetett elvégezni, most mindenki bejött azzal a vagyonnal, azzal az infrastruktúrával, azzal a személyi állománnyal, ahogy korábban működtek, és ezt követően a következő hónapok feladata az, hogy egy tényleges integrációt valósítsunk meg, tehát ez az infrastruktúrát áttekintjük, a méretgazdaságosság elvét figyelembe véve kialakítjuk azt a struktúrát, hogy hosszú távon egy fenntartható működést tudjunk megvalósítani. Ehhez a finanszírozási modellt is át kell alakítani. Azért ki lehet jelenteni, hogy az elmúlt években a felsőoktatás, de főleg az agrár felsőoktatás, ez mindenképpen érvényes volt, alulfinanszírozott volt. Tehát a hallgatói normatíva alapján történő finanszírozásban azért nagyon jelentős elmaradásunk van. Ezt is szeretnénk, hogyha rendbe hoznánk, mert ez így ebben a formában nyilvánvalóan nehezen tud működni. A másik probléma az, amit kezelnünk kell, az pedig az, hogy az elmúlt években megfigyelhető volt, hogy folyamatosan csökkent az agrár felsőoktatásban jelentkező hallgatóknak a száma. Ez országos tendencia, sőt, mondhatom azt, hogy talán világtendencia. Ebben az évben ez különösen szembetűnő volt, mert csak nem 40%-os a csökkenés. Az egy nagyon brutális visszaesés. Az egész felsőoktatásra érvényes volt ez a visszaesés, egy durván 19-20%-os csökkenést jelentett, de az agrár felsőoktatásnál ez különösen szembetűnő volt. Ennek nyilvánvaló több oka van, de legfőképpen az emelt szintű érettségi az, aminek a következménye. Na most arra készülünk, és azzal számolunk azért, akármilyen modellt nézünk, hogy a következő években is az a hallgatói létszám, ami jelenleg 15 ezer fő körül van az Integrált Szent István Egyetemen, az azért be fog állni egy alacsonyabb szintre. Tehát nekünk az a dolgunk, hogy ezt az integrációt úgy valósítsuk meg, hogy egy olyan struktúrát, egy olyan működést alakítsunk ki, ami hosszú távon is egy csökkenő, vagy csökkentett létszámmal működő intézmény esetében is a fenntarthatóság kritériumainak megfelel. Ez az egyik oldal. A másik pedig az, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy Magyarországon limitáltak a lehetőségek a hallgatószám növelésre, viszont nemzetközi szintéren a lehetőségek korlátlanok. Ezért is beszéltem arról, meg mondtam azt, hogy a nemzetközi megjelenésünket viszont még tovább szeretnénk erősíteni. Most sem rossz a helyzet, de tovább szeretnénk erősíteni, hogy még több hallgatónk legyen. Ne csak a Stipendium Hungaricummal, ne csak FAU ösztöndíjakkal, hanem más ösztöndíjak révén is. Ebben a tekintetben nagyon-nagyon fontos az, hogy a nemzetközi ranglistákon előrébb kerüljünk. Mert egy egyetem vonzerejét alapvetően külföldön az határozza meg, hogy szerepel a nemzetközi ranglistákon. Az nagyon sokat jelent, amikor új hallgatókat vonzanak be. Tehát létkérdés számunkra, hogy ezeken a ranglistákon előrébb kerüljünk, és még nagyobb vonzerőt tudjunk jelenteni a külföldi diákok számára is. Tehát ilyen szempontból azért ez egy összetett feladat. Egyelőre az infrastruktúra áttekintése az most zajlik. Az integrációnak az is egy nagyon fontos hozadéka tud lenni, ugye, hogy amiről nem beszéltünk még, hogy ez egy multikampuszú egyetem, tehát az ország legkülönbözőbb részein működik, Gyöngyöstől Kaposvárig, Keszthelyig, Szarvasig, Gödöllő, Budapest. Az integráció nem úgy valósul meg, hogy egy erőszakos koncentráció is lezajlik, tehát egy központba történő telepítés a képzéseknek, mert hát azzal nem számolhatunk, és nem is akarunk számolni, hogy majd aki eddig Kaposvárra jelentkezett volna, azt próbáljuk átirányítani a központba, mert ez nem lehet cél.
És hogyha maga akarja így, hogy eddig látja, hogy Kaposvárra kevesebben jelentkeztek, Magyarország nem akkora, hogy ne lehetne Gödöllőre menni, akkor elsorvadnak a vidéki képzőhelyek?
Én ezt inkább úgy közelíteném meg, hogyha ezek az egyetemek önállóak lennének hosszú távon, és ez pontosan most 40%-os számcsökkenésnél látszik, akkor valóban azt lehet mondani, hogy ezek önállóan, önmagukban valószínűleg életképtelenek lennének. Ezt már a szarvasi képzőhelyünkön láttuk is. Nagyon lecsökkent az elmúlt években a létszám. Felmerült a bezárása is a képzés megszüntetése. Önmagában biztos, hogy nem is állná meg a helyét, nem lenne fenntartható. Viszont, hogyha egy integrált rendszer részeként működik, akkor meg lehet találni azokat a képzési formákat, azokat a képzési szerkezeteket, akár részben távoktatással, részben online képzéssel, amiből most gyakorlatot szereztünk az elmúlt fél évben, hogy akár kisebb létszámmal is, de kapcsolva más telephelyeken működő képzéssel, helyben is tudjuk tartani ezeket a képzéseket. Ennek az egyetemnek van egy nagyon fontos missziója az oktatás és a kutatás mellett, ezt én harmadik missziónak hívom, az pedig az, hogy a vidéki értelmiséget hogyan lehet megtartani és helyben tartani.
De vidéki értelmiség akarja ezt? Ebbe biztosak?
Teljesen biztos vagyok benne. Én dékánként is dolgoztam korábban, és mi végeztünk ilyen felméréseket, és azt tapasztaltuk, hogy valóban kicsi ország Magyarország, de annyira nem kicsi, hogy például szarvason mi megszüntetjük a képzéseket, vagy szarvason nem indítunk egy képzést, az a hallgató, aki szarvasra jelentkezett volna, az nem fog megjelenni feltétlenül Gödöllőn. Ugyanis azért azt kell látni, hogy nagyon sokan vannak olyanok az országban, akik megengedhetik maguknak azt, hogy 10 kilométerre, 30 kilométerre elküldjenek egy gyereket, képezzék, de azt már nem, hogy 200 kilométerre elküldjék, és albérletet fizessenek, és így tovább egyéb költség. Tehát azért az egy költségesebb megoldás. Ez az egyik oldal. A másik pedig, amit szintén figyelembe kell venni, az, hogy van a központi régiónak egy elszívó hatása. Tehát az a gyerek, aki mondjuk Békés megyéből eljön Budapestre, vagy Budapest környékére, az sosem megy oda-vissza. És ezért beszélek a harmadik misszióról, hogy a vidéki értelmiség megtartása, mert azzal, ha én onnan elhozom azt a diákot, azt a fiatalt, akkor azzal egyúttal elhozom onnan az értelmiséget is. És néhány évtized alatt gyakorlatilag annak a térségnek az értelmiségi bázisát fogom beszélgetni. Tehát elemi érdeke az országnak is, hogy ezek a képzőhelyek megmaradjanak, és az egyetemet is úgy integráljuk, és úgy szeretnénk fölépíteni, hogy, hogy ezeket a képzési helyeket ne centralizáljuk, hanem lehetőség szerint erősítsük. Tehát például most van tervben, van olyan tervünk, hogy Kaposváron fölmerült az igény a térségi munkaerőpiac részéről, helyben műszaki képzés, műszaki tudományterületen történő képzésre, agrárműszaki meg egyéb területeken, agrártudomány egyébként is egy multidisziplináris terület, és ami a Szent István Egyetem berkein belül működő színvonalas, magas színvonalú agrárműszaki képzés és kar szakmai műhelyek segítségével akár tudunk egyetemen belül közvetlenül képzéseket indítani Kaposváron is, vagy a Somogyi térségben, amit egyébként önerőből a Somogyi Kaposvári Egyetem nem tudott volna megvalósítani. Tehát ilyen módon értem azt, hogy még egy ilyen integrációban akár segíteni is lehet egy a térségi, a vidéki térségek értelmiségének más szakterületen történő képzését és erősítését.
Van arról valamilyen képük, hogy az agrár felsőoktatásban végzett hallgatók hány százaléka marad az agráriumban, és azon belül is, vagy azon kívül Magyarországon? Mert minél magasabb színvonalú a képzés, annál kézenfekvőbb, hogy azzal bármit lehet utána csinálni.
Vannak ilyen felmérések, de azért nehéz exakt választ adni, mert mit jelent az, hogy az agrárium területén marad? Ugye az eleve az agrár szakterületen végzettek elhelyezkedési lehetősége nagyon széles, tehát széles spektrumot fed le. Hogyha azt kérdezzük meg, hogy mennyi azok, akik a termelésben maradnak, akkor, és aki mondjuk bekerül egy banki szférába, agrár hitelezés területére, azt nem nevezem pályaelhagyónak, bár a klasszikus értelemben ugye akár pályaelhagyónak is nevezhetem. Tehát nagyon nehéz a határt megszabni, hogy honnantól számít valaki pályaelhagyónak, honnan, hol nem, mert az államigazgatásban, szakigazgatásban, nemzeti parkokban, az oktatásban, kutatásban, termelésben, különböző cégeknél is szükség van agrár szakemberek. Tehát én nem ilyen oldalról közelíteném ezt meg, hanem inkább arról, hogy mondjuk a mezőgazdasági termelésben nagyon nagy az aránya azoknak, akik szakmai végzettség nélkül, akár szakirányú középiskolai végzettség nélkül is, vagy nem beszélve a felsőoktatási végzettség nélkül folytatnak mezőgazdasági tevékenységet. Riasztó számot fogok mondani, a gazdálkodási gyakorlatban összességében résztvevők mintegy 3-4 százaléka az, aki úgy végzi a mezőgazdasági tevékenységet, hogy szakirányú agrárfelsőoktatási diplomája van. Körülbelül 10%-ra egészül megy fel ez az arány, hogyha hozzáveszem azokat, akik szakirányú középiskolai végzettséggel rendelkeznek. Tehát rengetegen úgy végzik a gazdálkodást, a szakmai munkát, hogy nincs meg a végzettségük. Nyilván ez pótolható sok éves gyakorlattal, de azért, ha elfogadjuk, azt már pedig így van, és ez az egész világon így van, hogy a mezőgazdaság egy csúcs technológiai ágazattá vált, akkor azért nem mellékes az, hogyha ezt a tevékenységet, ezt a hivatást, ezt a szakmát azok művelik, és azok tudják professzionális szinten művelni, akiknek ehhez a legmagasabb szintű és a legkorszerűbb tudásuk és ismeretek birtokában vannak, és ugye most zajlik is egy generációváltása a mezőgazdaságban, és ezért nagyon fontos az, vagy ezért is nagyon fontos az, hogy magas szinten kiképzett szakembereket tudjunk a következő években a magyar mezőgazdaságnak nyújtani, mert a jövőt ezt fogja biztosítani, akkor lesz magas szintű a mezőgazdaság, hogyha ez magas szintű felsőoktatásra és szakképzésre épül. Nincs a világon egyetlen olyan ország sem, amely úgy ért el sikereit a mezőgazdaságban, hogy azt ne az innovációra, a kutatásra, a magas szintű felsőoktatásra alapozta volna.
Megköveteli egy magángazdálkodó munkája a magas szintű agrár képzettséget, mert nyilván a nagy gazdaságokban van, mert azok csak így működhetnek, azok számítógépről mennek ma is.
Ez így van, ilyen szempontból differenciáltan működnek, tehát különbséget kell tenni a nagyobb gazdaságok és a kisebbek között. A szakszerű és a szakképzett munkaerő hiánya elsősorban a kisebb gazdaságokat érinti. Valóban így van, a nagyobb gazdaságok azok ezt a tudást sokkal inkább célzottan megveszik, alkalmazzák, saját szaktanácsadási rendszert működtetnek, a legnagyobbak erre, ez különösen érvényes. A kicsiknél ez kevésbé van meg, ezen a területen is pontosan ez a helyzet, hogy közelíteni kell a egymáshoz ezeket a...
De
ezeket.
A kicsiknek van erre igényük? Ki fogja venni a gazda a termelésből a fiát azért, hogy 5 évig agrárfelsőoktatásra járjon? Akkor nincs otthon, nem dolgozik.
Igen, de ezt most már szerencsére egyre többen felismerik, hogy csak így tud működni. Tehát Tehát a, és főleg ez a generációváltás kapcsán azért nagyon jól lehet látni, hogy én egyetemi oktatóként, egyetemi tanárként látom azt, hogy szerencsére egyre több az olyan diák az egyetemen, aki saját gazdaságot üzemeltet otthon, vagy az édesapja üzemelteti a gazdaságot, és miután a generációváltás zajlik, ezért az apának, a szülőnek elemi érdeke, hogy a gyereket beadja egyetemre, és szakirányú végzettséget szerezzen. Részben pontosan azért, mert ezt látja ma már minden gazdálkodó, hogy elmegy a világ mellette, ha nem a legkorszerűbb ismereteket sajátítja el. Azokat a digitális ismereteket, az, hogy egy telefonon keresztül lehet már irányítani egy gazdaságot, ezt a most kifutó generáció nagy része nem tudja, és már nem is akarja elsajátítani. Ez teljesen természetes, viszont a mai 20 évesek számára az egyetemen is ez már a mindennapi élet része, és ezt azért az egyetemen, ehhez az alapokat, a szakmai hátteret az egyetemen lehet elsajátítani, a felsőoktatásban lehet elsajátítani, és ilyen szempontból én azt látom, hogy ezt azért tudják a fiatalok is, és tudják a szülők is, tehát egyre többen vannak, akik már így adják át a családi gazdaságot. Ennek ellenére nagy probléma a generációváltás, mert nagyon sok az olyan gazdaság, ahol nincs meg az utánpótlás. Ez részben abból is fakad, hogy nincs olyan gyerek a családban, aki tovább tudná vinni a gazdaságot, de ahol ez megvan, ott én úgy látom, hogy nagyon figyelnek arra, hogy egybe tudjon maradni a gazdaság, és egyúttal szakképzett munkaerőként tudjanak dolgozni a jövőben, mert csak így tudnak fennmaradni az egyre erősödő versenyben.
Azt mondta, hogy most mindenki azzal ment be az integrációba, amilyen van. Ez gondolom infrastruktúrát, ingatlanokat, oktatói személyzetet is jelent. Mikorra alakul ki a végleges állapota az Új Szent István Egyetemnek? Most hogy látja?
Ez egy több lépésből álló folyamat. Most zajlik a felsőoktatásban egy modellváltás országosan, ami azt jelenti, hogy a állami fenntartású intézmények átállnak egy alapítványi fenntartásra, aminek már van előzménye Magyarországon, a Corvinus Egyetemet, ha megnézzük, de most 6 egyetem átállt augusztus 1-jével. A Szent István Egyetem esetében ez azért nem történt meg, bár a kormány döntött erről, mert egy nagyon összetett, nagyon bonyolult integrációról van szó. Ezért az a döntés született, hogy ezt több lépésben hajtjuk végre. Először létrejön az integrációból még egy állami fenntartású integrált egyetem. Ez állt föl most augusztus 1-jével. Ezt követően az év hátralévő részében dolgozunk azon, hogy az egyetemet felkészítsük az alapítványi működésre, ahhoz a szükséges szabályozásokat, a jogszabályi előkészítést elvégezzük. Mindeközben az agrárkutató hálózatot is integráljuk ehhez a rendszerhez, ami nem kevesebb 1200 főt foglalkoztató 11 intézményből álló rendszer, két intézmény az nem kerül be, mert vagy az agrártárcához kerül, vagy más egyetemhez kerül, és ezt követően január 1-jével állhat föl az alapítványi fenntartású intézmény, tehát az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntartása alól egy vagyonkezelő alapítványhoz kerül az intézmény, ahogy a többi modellváltó intézmény is, és mindeközben elkezdjük már a szervezetet átalakítani egy szakmai intézeti struktúrára, és megkezdjük azokat a szükséges változtatásokat, ami a szakok átalakítását jelenti. Ha előfordulhat, hogy megszüntetünk szakokat, lesz olyan, hogy indítani fogunk teljesen új, eddig ismeretlen szakokat. Azokon a szakterületeken, amelyeket a piac igénye elvár, illetve megkövetel. De hát nyilvánvalóan ez egy nagyon komoly munka, szakmai ágazati szervezetekkel, piac szereplőivel egyeztetve. Tehát azért itt ezek nagyon egyértelmű, nem határolhatók le, ez egy hosszabb és folyamatosan zajló munka és folyamat lesz. És nyilvánvaló, hogy a humán hátteret is ehhez fogjuk igazítani az elkövetkezendő időszakban, mind oktató-kutató oldalról, mind adminisztratív oldalról.
Milyen a hangulat most az integrált egyetemen? Nyilván ők ismerik ezeket a terveket, amikor azt hallják, hogy a humán hálózatot is át kell igazítani, akkor ennek sose szokott biztató hangulata lenni.
Hát nézze, azért azt gondolom, hogy az a hatékonytalan működés, amit az utóbbi években már mindenhol mindenki érzékel, azt azért mindenki látja reálisan, hogy tarthatatlan. Tehát valamit lépni kellett, valamit tenni kellett, És én azt, nyilván ez három napja vezetem az új egyetemet, meg az előkészítés már hónapokon keresztül. Nyilvánvalóan minden, ez egy teljesen természetes emberi tulajdonság, én több nagy átalakítást vezényeltem már le az elmúlt években. Minden változtatástól tartanak, félnek az emberek, ez egy teljesen természetes dolog. Ugyanakkor van egy várakozás is, egy pozitív hangulat, én azt tapasztalom, tehát azért a bizakodás is megvan a jövő iránt, mert azt lehet látni, hogy azért most van egy olyan esély, van egy olyan lehetőség, ott áll előttünk egy olyan lehetőség, amivel, hogyha jól sáfárkodunk, akkor ebből összességében pozitívan tudunk kijönni, pozitívan tudnak kijönni, jól tudnak kijönni az oktatók, a kutatók.
És akik maradnak.
Hát nézze, nyilvánvalóan akik maradnak, és akik a legjobb színvonalú munkát végzik, azért azt nyilvánvalóan el kell fogadni, és tudni kell, hogy ha mi a világ legjobb intézményeihez akarunk fölzárkózni, akkor a legkiválóbb kutatókra van szükségünk, erős professzori gárdára van szükségünk, olyan fiatalokra van szükségünk, akik perspektívát látnak a kutatásban és a felsőoktatásban. Ma ezt, ha a fiatalokat megkérdezi, akkor a nagy részük azt fogja mondani, hogy ezt nem látja. Tehát azt gondolom, hogy ebben a tekintetben azért, hogyha ezt az irányt folytatnánk, akkor az nagyon súlyos következményekkel, az járna igazán súlyos következményekkel. Tehát nekünk az a feladatunk, az a célunk is, hogy egyetem mindig a jövőre kell, hogy tekintsen. Én azt például szoktam mondani, mint a diófa ültetés, az ember nem magának ülteti a diófát se, hanem majd a gyerekeinek, az unokáinak. Tehát itt rövid távon nem szabad gondolkodni, mert hogyha ebben szerintem azért az elmúlt években jók voltunk a rövid távú gondolkodásban, és ennek meg is lett a következménye. Tehát most a 24.-25. órában vagyunk már ezen a területen, vagy lépünk, és akkor tudunk egy világszínvonalú intézményt, meg a gráf felsőoktatást felépíteni, vagy pedig minden marad a régiben, és akkor le fogunk szakadni a világtól. Tehát nagyjából a kérdés az így tud felmerülni.
Hova fog dolgozni az új Szent István Egyetem? Mi lesz a piaca? Magyarország, a régió, a világ? Micsoda?
Magyarország nyilvánvalóan egyértelműen, hiszen azért a magyar felsőoktatásnak alapvetően a magyar, mindig is a magyar mezőgazdaság fejlődését kellett szolgálni, a legkiválóbb mérnököket kellett kiképeznünk a hazának, de emellett nekünk az is nagyon fontos feladatunk, meggyőződésem, hogy olyan külföldi diákokat nyerjünk meg az agrárfelsőoktatásnak, ebben mindig jók voltunk egyébként, és ennek utána a hozadéka is meg volt, ezt lehetett látni, mert azok a diákok, akik itt nálunk végeztek, azok utána a mi nagyköveteink lettek a világban. És ebből nagyon sokat profitált az ország. És nem véletlen, hogy a jelenlegi kormányzatnak ez egy kiemelt célkitűzése, hogy minél több diák legyen, és a Stipendium Hungaricum program is pontosan erről szól. Mert azok a gyerekek, akik végeznek mérnökként csak nálunk a világ 70 országából, Stipendium Hungaricum, tehát a kormány által támogatott ösztöndíjprogram révén, azok annak a hasznát nem mi, hanem majd 20 év múlva, 30 év múlva, amikor ezek a mérnökök kulcspozícióba kerülnek a saját országukba, akkor fogjuk látni az eredményét, akik netán még magyarul is megtanulnak, mert ezt láttuk a korábbi évtizedekben, hogy az a generáció, aki Magyarországon végzett, az akár Ázsiából, akár Afrikából, főleg Európán kívüli országokból, milyen agrárkülkereskedelmi többletet jelentett az ország számára, és üzleti kapcsolatokat, és a nemzetgazdasági szinten is hozadékot, ami most már elmúlóban van, mert az a generáció az kimenő félben van, nyugdíjba vonultak, vagy már nem aktívak, de most ezt újra kell építeni, és ezen dolgozunk. Tehát ez a hozadéka, ez egyértelmű, és ez nem is lehet kérdéses, hogy egy ilyen nemzetközi jelenlétnek mekkora szerepe van a későbbiekben. Kis ország vagyunk, nekünk ez nagyon fontos.
Mekkora a magyar felvevőpiac? Ugye itt nagyon kicsik, meg hatalmas nagy integrált gazdaságok is működnek, gépesítve. Oda kevesebb ember kell.
Ez így van, de a magyar mezőgazdaság mindig sokszínű volt. Tehát ugye én sosem szeretem azt az elhatárolást, amikor vagy kicsikről, vagy nagyokról beszélünk. Pont a magyar mezőgazdaságnak a sokszínűsége abban rejlik, hogy helye van a kisebb gazdaságoknak, és helye van a nagyobb gazdaságoknak is. De hogyha a hatékonyságot nézzük, és azt nézzük meg, hogy hogyan tudunk versenyképesek lenni a világpiacon, akkor nekünk igazodnunk kell a nemzetközi trendekhez is. Ebben azért a hatékonyság és a méret az nagyon szorosan összefügg egymással.
Minél nagyobb, annál hatékonyabb.
ez az alapvetően igaz, de ez nem azt jelenti, hogy csak nagy gazdaságokat kell az országban működtetni. Már csak azért sem, mert a magyar mezőgazdaságnak van egy jellemzője, ez pedig az, hogy azon kevés országok közé tartozunk a világon, amelyek sokkal több embert képesek ellátni mezőgazdasági termékekkel, mint ahányan itt élünk. Ebből következik az, hogy amellett, hogy mi törekszünk arra, hogy itt biztosítsuk magunk számára az élelmiszert, az élelmiszer alapanyagot, most a COVID kapcsán láthattuk, hogy mekkora jelentősége van annak, láttuk azt is, hogy hol vannak lukak ezen a területen, hol kell még fejlődnünk, de később is lehet látni, hogy milyen fontos az, hogy önellátóak tudjunk lenni alapvető élelmiszerekből. Ezen túl nekünk a külpiacra is termelnünk kell. És a külpiacra akkor tudunk termelni, és akkor tudjuk a felesleget levezetni, akár alapanyagból, akár feldolgozott termékből, hogyha azt mi hatékonyan és versenyképesen tesszük. Tehát azért mondom azt, hogy nálunk ilyen szempontból kell az egyensúlyt megteremteni a kisebbek, a nagyobbak, és egyiknek sincs kizárólagossága, hanem ebben a sokszínű magyar mezőgazdaságban megvan a helye mindennek és mindenkinek.
Tangazdaságoknak mi lesz a sorsa?
A tangazdaságok szintén nagyon szétaprózottan működnek. Egyetlen egy számot hadd mondjak, 34 különböző tangazdaság működik ma Magyarországon a felsőoktatási intézményekhez kapcsolódóan. Amikor ugye arról beszélünk, hogy csúcstechnológiai ágazata a mezőgazdaság nagyon drága gépekkel, eszközökkel, akkor nyilvánvalóan, hogy ennyi tangazdaságban nem lehet a világszínvonalat megteremteni. Hát ahhoz túl kicsik vagyunk, és mondom, a leggazdagabb országok sem engedhetik ezt maguknak. Az a célunk, hogy itt is hatékonyan működő, regionális térségi szinten létrehozott nagy erős tangazdaságokat hozzunk létre, ahol a mérnökök valóban a legkorszerűbb ismereteket tudják elsajátítani, a legkorszerűbb technológiákat láthatják, a legkorszerűbb, a legújabb fajtákat tesztelhetik, de itt azért az lesz a legnagyobb feladat, hogy mi az, amit a tangazdasági rendszerben kell bemutatnunk, és a tangazdasági rendszerbe beéleszteni, és mi az, amit partnergazdaságoknál.
Tehát nyilvánvalóan... Kísérletezni partnergazdaságokban, vagy kísérletezni nyilván nem lehet partnergazdaságoknál.
Igen, de mondjuk a több százmilliós gépet, egy traktort mondjuk GPS technológiával nem biztos, hogy meg kell venni a tangazdaságban, ami 3 év múlva már elavul, hanem azt egy olyan partnergazdaságban kell tanulmányozni, megtekinteni, ahol ezt egyébként is használják, és amit megengedhetik maguknak. Tehát azért mondom, itt majd azt kell jól eldönteni és lehatárolni, hogy mi az, ameddig a tangazdasági funkció tart, és mi az, ami után már majd inkább partnergazdasági szinten kell az együttműködést erősíteni.
Van annyi szabad föld Magyarországon, hogy a tangazdaságokat át lehessen szervezni? Nincs nyilván parlagon föld.
Igen, de itt ehhez az egyetem meg kutatóhálózati rendszerhez összességében nagyon jelentős földterület is tartozik. Ugye most is az egyetemeknek van földvagyona is, tangazdasága meg földterülete. Ez több mint 10 000 hektáros földterületet jelent országosan. Tehát itt azért meg lesz az az erőforrás, amire lehet építkezni. Bőségesen meg lesz az erőforrás.
Földcsere? Eladás? Vásárlás?
Nem, még egyszer mondom.
Milyen technikában?
Itt az egyetemek tulajdonában, vagy kezelésében ott vannak ezek a földterületek jelenleg is.
És ez maradnak is akkor?
Marad is, és ezeket kell majd egy olyan tangazdasági rendszerben, praktikusan valamilyen gazdasági, társasági formában úgy összehozni, hogy az tudja szolgálni a termelési funkció mellett a mérnökök képzését, a gyakorlati képzést.
Ha készülnek az alapítványi tulajdonlásra, akkor látják-e már, hogy körülbelül milyen lesz a kuratórium összetétele?
Nézd, erre azt tudom mondani, hogy arról, hogy az alapítvány létrejöjjön, arról az országgyűlésnek kell még döntenie, ugye ez a felsőoktatási törvény módosítására van szükség. Jelenleg nincs még az alapítvány, ezt össze fogja a kormány a parlament elé beterjeszteni, és ami nincs alapítvány, hogy nyilvánvalóan kuratórium sincs, tehát, és a kuratórium kijelölés az a kormány feladata, tehát ebben a tekintetben én ennél többet most nem tudok mondani.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gyurica Csaba professzor, a Szent István Egyetem megbízott rektora volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes, Sipos Ildikó és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.